Nem erővel és nem hatalommal. Bizonyára felismeritek, hogy a Szentírásból való ez az idézet, amely úgy folytatódik, hogy hanem az én lelkemmel, mondja a seregeknek az Ura. Azonban a Szentírásnak egy másik részén, álljak hátrébb, ugye? Azonban a Szentírásnak egy másik részén azt olvassuk, igen, elhelyezkedek és utána mondom, jó? Hogy ez a lélek nem a félelemnek a lelke, hanem az erőnek a lelke. Hát akkor most melyik a helyes? Az erőnek a lelke, vagy nem erővel és nem hatalommal? Amikor a másik igehelyet olvassuk, az a Timótosi levélben van megírva, azt mondja, hogy itt Isten igéje az erőt, a szeretetet és a józanságot említi együtt. Valamilyen tevékenységnek az elvégzéséhez mindenképpen erőre van szükség. Amikor egy gyerektábor tartunk, akkor is erőre van szükség. És különösen nem csak az erőre, hanem még a hatalomra, azon túl is a teljhatalomra gondolok, amikor a gyerektábor fegyelmezésére gondolok. Egyáltalán a gyerektáborban való szolgálat, de én konkrétan mindent szeretnék a fegyelmezésre kihegyezni, ugyanis a témánk az, hogy a tábori fegyelem, tennivalók a tábor előtt, a tábor alatt és a tábor után. Amikor a hatalomra, sőt a teljhatalomra gondolok, akkor az autoritásról, a tekintélyről szeretnék beszélni, és ennek nem az a célja, hogy én magamnak szerezzek valami befolyást. Nagyon jó volt reggel hallani az áhítatban, hogy az Úr Jézusra koncentrálunk, és hogyha a tábori szolgálatunk az Úr Jézusra koncentrálva történik, akkor tudjuk azt, hogy ez az erő és ez a hatalom, amiről beszélünk, amikor azt mondja az ige, hogy Isten lelke, az erőnek a lelke, akkor nem arról az erőről és a hatalomról beszélünk, amely nyers fizikai erő lenne, vagy éppen azt motiválná bennünk, hogy le akarjuk uralni a körülöttünk lévőket, hanem sokkal inkább a szeretettel, a józansággal terített erő. Ahhoz, hogy ezt a feladatot el tudjuk végezni, hogy egy tábort jól vezethessünk, ahhoz mindenképpen az Úr Jézusra kell koncentrálnunk, és az a teljhatalom, amit szeretnék most itt felvezetni előttetek, ami fontos a táborhoz, azt az Úr Jézustól kaphatjuk meg. Semmi köze nincs ennek az erőnek a mesefilmekhez, vagy netán a tudományos fantasztikus filmekhez, amit a fiatalok vagy gyerekek, netán ti is jobban ismertek, mint én, hogy veled van az erő, nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Úrtól kell várnunk ezt az erőt, és minden tábor előtt, már korán jóval, hónapokkal a tábor előtt, az egyik nagy kihívás a számunkra, hogy megajándékoz-e az Úr az idén is azzal a teljhatalommal, amikor az ő nevében, az ő megbízásával bátran mehetek a gyerekek közé szolgálni, hogy elvégezzük azt a feladatot, amit ránk bízott. Jóval a tábor kezdete előtt imádságba fordulunk az Úrhoz, különböző dolgokat kérünk, természetesen azt is, hogy áldja meg a tábori szolgálatot. Nem a mi tábori szolgálatunkat, hanem azt a szolgálatot, ami az övé, és amelyben nekünk is részt enged. Több mindenért imádkozunk ebben az időben, de az Úr jelenlétért, az áldásáért, és a gyermekek, valamint a munkatársak előtti tekintélyért imádkozom nagyon bensőségesen. Fontos ez a számomra. Vezetni csak akkor lehet, hogyha a vezetettek elfogadnak vezetőnek. Nem ültethetem magamat oda senkinek, hogy én vagyok a vezetőtök, és tegyétek azt, amit akartok. Ha az Úr nem adja meg a tekintélyt a gyerekek előtt, akkor azt mondom, hogy felesleges a táborba elmennem. Amikor egy vállalat vagy egy minisztérium új vezetőt kap, akkor általában körülveszi magát olyan munkatársakkal, akikkel jól együtt tud dolgozni. Természetesen nagyon fontos a szakértelem, de nagyon fontos az együttműködési képesség vagy készség. És az ember sokkal jobban tud az általa válogatott munkatársakkal együtt dolgozni. Ennek ellenére ez nem mindig így van. A gyerektáborban se. És azt is meg kell jegyeznünk, hogy az se jó, hogyha csak olyan emberek vannak körülöttünk, akik bólogató Jánosok, akik mindent jóvá hagynak, amit mi gondolunk. Fontos az, hogy időnként más vélemény is legyen, az erősíti a felkészülésnek a lehetőségét, de jó, ha ez a felkészülési időszakban hangzik el, és nem ott a hadszintéren. Tehát a felkészülési időszakban fontos, hogy a munkatársakkal egyetértésre jussunk, hogy megbeszéljük azokat a dolgokat, amikről majd beszélünk. Lehet helye más véleménynek, de amikor megegyezésre jutottunk, akkor tartanunk kell ahhoz magunkat, ami a megbeszélés tárgya. Amikor a VISZ vezetőjeként szolgáltam egy évtizeden keresztül, akkor több olyan eset történt, több olyan döntést kellett meghoznom, amelyben nekem más volt a véleményem, mint a csapaté. És amikor ők meggyőztek arról, hogy nem az én fejem után kell menni, nem az én döntésem szerint, akkor azt az irányt fogtam a kezem, és azt szerint dolgoztam. Ugyanez működik a táborban is, de mégis azt kell mondanom, hogy amikor a táborba oda jutunk, akkor azt képviselem, hogy a harcmezőn a parancs végrehajtása kötelező. Itt van a Huba István testvérem, az elnökség tagja. Ő egy olyan kapott munkatárs volt nekem, hogy valaki azt javasolta, kicsit visszhangosít nekem a beszéd. Ő azt javasolta valaki, hogy hívjam meg őt munkatársnak. Hát mivel azon a területen, ahol éppen nem a vízben, hanem egy másik misszióba tartottuk a tábort, hát azt mondtam, hát jó, hát próbáljuk meg. És rettenetesen féltem, mert egy ember, akit messziről ismertem, egész közelről nem, őt hát meghívtuk a táborba munkatársnak. És aztán utána a tábort már nem tudtam elképzelni nélküle. Szóval az Úr így dolgozik, Istvánnal nagyon jó volt együtt dolgozni. Amikor a munkatársakért imádkozunk, akkor imádkozunk a gyerekekért is. Imádkozunk, hogy az Úr hozza el azokat a gyerekeket, akik ebbe a táborba kell, hogy legyenek, hadd tudjanak eljönni annak ellenére, esetleg anyagi problémáik vannak, vagy más vonzó lehetőségek csábítják őket. Imádkozunk azért, hogy meghallhassák az evangéliumot, azzal a lelkülettel, amit az áhítatban hallottunk ma reggel. Nagyon örülök, hogy Péter előkészítette a tábori szolgálatokra a üzenetet, hogy a többi szemináriumon is a táborról van szó, és ez mindenhova segítséget nyújtott. De imádkozunk a balesetmentes táborért is, ami nem mindig úgy hallgattatik meg, hogy nincs baleset, kartörés, kéztörés, ilyesmi előfordul, de az Úr kegyelmes hozzánk. De most a tábori fegyelem kapcsán azért imádkozunk, azt kérjük az Úrtól, hogy tegye a gyermekeket önként engedelmeskedő személyekké. Ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni. Az Úr tegye meg azt, hogy a gyerekek önként engedelmeskedni akarjanak. Ez fontos. A lelkedet kiteheted, ha te akarod a gyerekeket fegyelmezni a táborba. Ha az Úr segítsége nincs ott, akkor nem fog sikerülni. Árassza ki ránk a kegyelmét, hogy az ő képviselőjeként lehessen autoritásunk, teljhatalmunk a gyermekek és a tábori munkatársak előtt is. A tábori munkatársak lelkületének a fontosságáról hallgassátok meg Katit.
Nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy amikor megérkeznek a munkatársaink, illetve ott kezdem, hogy nekünk az a jó helyzetünk megvan, hogy korábban oda mehetünk a táborba, mielőtt jönnek a gyerekek. Tehát mi már megismerkedünk a munkatársakkal, együtt imádkozunk, megláthatjuk rajtuk, hogy ki érkezett fáradtan, frusztráltan, kinek mi a gondja, kínja, baja. És ha erre tudunk figyelni és beszélgetni velük előtte, akkor sokkal könnyebben indul az egész tábor, mert ők akkor már kiadhatták magukból azt, ami nehéz. És mivel korábban odaérünk, így a gyerekekért is tudunk imádkozni, és mire megérkeznek a gyerekek, akkor már nem csak a papíron egy név nekünk, hogy Piroska, vagy Nagy Zsolt, vagy bárki, hanem akkor már hozzá tudjuk kötni a névhez a gyerekeket, és ebben gyakoroljuk magunkat, még ha szoros az idő akkor is, hogy figyeljünk egymásra, mert egy olyan munkatárs, aki komfortos állapotban van, és öröme van, hogy őt meghallgatták, akkor ő könnyebben fogja betartani a szabályokat, és könnyebben tartatja be a kis csoportjával a szabályokat is.
Már most egy kicsit előre szaladtunk a tábori kezdetre, de a végig a felkészülésem során azt láttam, hogy én tulajdonképpen tavasztól a tábor utánig ott élek a táborban. Péter szerint most is a táborban vagyunk, tehát az Urat szolgáljuk. De a munkatársakkal kapcsolatosan meg kell jegyeznünk azt, amit a Szentírás mond, hogy imé jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Csak oda küld áldást és életet az Úr örökké. ahhoz, hogy a munkatársakkal egységben legyünk, kell, hogy előre beszélgessünk, kell, hogy előre imádkozzunk, hogy a helyszínen is oldjuk a feszültséget majd. És ezek voltak azok az alapgondolatok, amik a tekintéllyel, a tekintélyes szükséges elvárással bennem van, a tekintélyt az Úrtól kapjuk, az Úrtól kérjük, és ha az Úr megajándékoz ezzel, akkor ő fogja kézben tartani azt is, hogy a gyerekek és a munkatársak is igazodnak a vezetéshez. De itt még ennyit hadd áruljak el, hogy az alapelvem mindig is az volt, hogy a gyerekeknek is elmondom, a munkatársaknak is elmondom, hogy én azt várom tőlük, hogy ők engedelmeskedjenek a tábori szabályoknak, később majd erről valószínűleg újra visszatérek, de ne felejtsék el, hogy én is hatalom alá vetett ember vagyok. Én annak az Úrnak az Úr felé való engedelmességbe akarok szolgálni itt veletek a következő időszakban, akiről beszélek nektek. Én annak az Úrnak akarok engedelmeskedni, és én tudom, hogyha én engedetlen vagyok vele kapcsolatban, akkor nem fogom megkapni azt az áldást, amit ő megígért különben. Szóval ezek azok az alapgondolatok, amelyek fontosak a tábor, egyáltalán a tábor gondolatához. Most eljutunk a gyakorlati tennivalókhoz. Én azt is előre elmondom nektek, hogy én nem a tuti megoldást akarom mondani. Azt is elmondom, hogy 3-4 óra alatt nem lehet mindent elmondani, abból sem, ami az én tapasztalatom, vagy az én meggyőződésem, hát még ha mindannyiótoknak a véleményét hozzátennénk, az idő kellene. Egyszerűen csak néhány évtized tapasztalatából egy keveset összeszedtünk, és azt szeretnénk elmondani, ami nálunk működött. Ezek mástól hallott, vagy saját felismerésből származó gondolatok, amelyeket továbbfejlesztettünk az évek során. A visznek nagyszerű módszere van az evangélium hirdetésben, már hallottunk itt róla, hogy a szavak nélküli könyv az egyik ilyen eszköz. Egy másik nagyszerű eszköz a bibliai lecke, amikor feldolgozzuk a történetet és a tanfolyamot végzetek, tudjátok, hogy miről beszélek. Ezek olyan eszközök, aminek a viszen belül valamilyen módszere van. Mások nem mindenki így használja ezt, de attól függetlenül máshogy is működik. Azokat a módszereket, amit a meghívásnál használunk, nekünk a viszen belül van egy kifejlesztett módszer, amelyet szeretünk, és én hiszem azt, hogy mások is az Úr Jézushoz jöhetnek, akik nem pontosan ezt a módszert használják, nem ennek a módszernek a használata során. De mi most, Kati és én elmondjuk, hogy azokat a módszereket, amiket mi használunk a fegyelmezéssel kapcsolatosan, azért javasoljuk, mert megtapasztaltuk, hogy ezek jó és működő eszközök, működő módszerek. Mivel működik, ezért csak javasolni tudjuk. De nem ez az egyetlen jó megoldás a fegyelmezésnek a terén. És ez az Úr segítsége nélkül nem megy. Ha valakinek segíteni tudunk ezzel, akkor ezt örömmel tesszük. Ha valakinek nem nyeri meg a tetszését, nem fogunk megsértődni, mert Péter azt is elmondta, hogy nem kell megsértődni, hiszen akkor a saját dicsőségünket keresnénk. De ha ötleteid vannak, amelyeket szívesen megosztasz velünk, ki van helyezve az elérhetőségünk, az imakártyánk, ott megtalálhatjátok, és szívesen építjük a kapcsolatot. A tábor előtti tennivalókat nézzük most, és csak a fegyelmezésre próbálok koncentrálni, amelyeknél az első pont az, amit már az előbb felvezettem, imádság a tekintélyért és az engedelmes követőkért. Erről most többet nem beszélek. A tábori szabályok megalkotása. Nem volt lehetőségem, hogy kivetítsem a falra, de itt vannak a kezemben, mert néhányszor bele fogok nézni. Van nekem ilyen tábori szabályom, aztán van olyan, ami a táborhoz, a mi gyakorlatunk a napirenddel kapcsolatosan. Ezeket majd ide a zongorára, orgonára ide fogom tenni, és meg lehet tekinteni, ha valaki érdeklődik. És van itt egy levél is, amit a szülőknek, a gyerekeknek, táborba jelentkező gyerekeknek és a szülőknek írtunk. Ezekre hivatkozni szeretnék később. Tehát a tábori szabályok megalkotásánál fontos szempont az, hogy ha bevonjuk a munkatársakat a szabályok megalkotásába, akkor könnyebb lesz a munkatársakkal együtt dolgozni. Azonban tudhatjuk azt, hogy ha 10 ember vagy 12 ember akar megalkotni egy ilyen jogszabályt, akkor az nagyon problémás. Tehát ha kevesebben dolgoznak rajta, akkor előbb jutunk a megoldásra. De a tábori szabályoknál fontos az, hogy ha működő szabályunk van, szabályrendszerünk van, akkor azt csak legközelebb átvizsgáljuk, hogy az éppen érkező korosztály, vagy a háttérből, milyen háttérből jönnek a gyerekek, vagy milyen helyszínen vagyunk, és hogyan kell módosítani ezeket a szabályokat. Mi úgy éreztük, hogy több évtized alatt az első években kialakult táborrendet azt tudjuk tartani, és a napi renden se sokat változtattunk az elmúlt időszakban. A tábori szabályok egyébként olyanok, mint az ökölvívónak a ring. Egyrészt határt szabnak, másrészt védelmet biztosítanak. És hogyha ezt megértetjük a gyermekekkel is, hogy a szabályok nem arra valók, hogy nekik nehézséget okozzunk, hanem a védelmükben és az együttműködés érdekében tesszük ezt, akkor bizonyára jobban fog menni ez a dolog. A Biblia egy helyen azt mondja a Bírák könyvében, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, ezért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott a szemei előtt. Ma pontosan ilyen kort érünk, a posztmodern korban még az ember még a saját szabályt se tudja feltérképezni, de nem tudja megoldani, mert hiszen nincs egy biztos pont, ahonnan indulnának, és nagyon is fontosak ezek a szabályok, ezek a védőkorlátok. Fontos, hogy a szolgáló csapat már a táborba érkezés előtt is ismerje a szabályokat, hiszen könnyebb akkor neki is betartani, és neki másokkal betartatni. Olyan szabályokat próbálunk kialakítani, talán ezt a mondatot még visszaveszem, az a gondolatunk, hogy legyen kevés szabály, amennyi feltétlenül szükséges a tábor idején, hiszen a célunk a szabályokkal az, hogy a tábornak a célját megvalósíthassuk. A cél pedig az, hogy az evangéliumot tudjuk adni a gyermekeknek, illetve a már hívő gyermekeknek a csecsemő gondozó szakmában tudjuk a segítséget adni, hogy növekedhessenek. Tehát a tábor célja nem az, hogy szabályoknak kell eleget tenni, hogy betartassuk a szabályokat, hanem olyan kevés szabályt, fontos szabályt kell megállapítanunk, ami szükséges ahhoz, hogy a tábor célját tudjuk elérni. Ezek után viszont olyan módon kell a szabályokhoz viszonyulni nekünk magunknak is, hogy igen, van egy gondolatom, ami valószínű később van leírva, de itt fogom majd kérni mégsem. Később a Katitól, hogy mondja el azt a gyakorlati dolgot. De olyan szabályokat kell kialakítanunk, amelyeknél a következő lépés, hogy ragaszkodnunk kell, hogy a szabályokat betartsuk. A mi fegyelmezési módszerünkben ezt később meg fogom említeni. Ezek a fegyelmező eszközeim vannak, amik itt vannak a széken, később mindegyiket felmutatom, mindössze ez az összes. Sodrófát meg a baseball ütőt azt nem viszük magunkkal, se a bukósisakot a verekedéshez, de azok az eszközök, amiket fogunk használni, azok nagyon fontosak, és csak akkor fogjuk tudni használni őket, hogyha komolyan vesszük azt, amit mondtunk. Ha azt mondjuk, hogy ez a szabály, akkor ez a szabály, és ehhez ragaszkodni kell. Mégiscsak itt van az, hogy a munkatársaknak is ragaszkodni kell azokhoz a szabályokhoz, amelyeket megállapítunk. Ha például azt mondjuk, hogy a tábor elhagyása lehetetlen a gyerekeknek, akkor tudnunk kell, ez a munkatársakra is vonatkozik.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy amikor a szabályok betartásánál vagyunk a fegyelmezésnél, akkor azért a gyerekek árgus szemekkel nézik azt, hogy vajon mi betartjuk-e? Ha csak azt a példát mondom, hogy azt kérték tőlünk itt helyben, hogy ebben a teremben ne együnk és ne ígyunk, akkor ezt senkinek sem szabadna megtenni, ha csak nem egészségügyi okokból. De arra kell figyelmeztetnünk magunkat, hogy mi felnőttek is. Nem kitalálom, hogy most elmegyek a postára, vagy lemegyek a Dunapartra, mert mi éppen általában a Dunaparton táboroztatunk, akkor nekem ugyanúgy kötelességem megmondani, hogy elmentem, hogy amikor keresnek, akkor a táborvezető tudja, hogy hol vagyok, és pótolható legyek akkor, amikor éppen nem vagyok bent. Ezt sok esetben nem olyan egyszerű, pláne nekünk így házastársi kapcsolatban, oda menjek és mondjam, hogy elmehetek ide vagy oda, de megteszem, mert aztán később ezt megbánom, ha nem így van, nem tudom, van itt még valami.
Nem baj, azért elmondom, hogy azért ismeritek azt, ugye, hogy a nyak forgatja a fejet. Ennyivel tartoztam. Jó. Szóval egy szabálynak akkor van visszatartó ereje, ha következetesen betartjuk azt. Ha nincs következmény a szabály áthágásából, akkor nincs visszatartó erő. Természetesen ez a gyerekeknek is meg kell ismerni a szabályokat. Vannak olyan szabályok, amelyeket már egy előzetes tájékoztató levélben elküldünk a gyerekeknek. A szabályokkal kapcsolatban egyetlen dolog az, amit előre megírtunk. A szabályokhoz tartozik az is, amit megírtam, de az nem olyan szabály. Azt írom nekik, hogy ebben a táborban a legfontosabb tudnivalókat vasárnap este vacsora után fogom elmondani, de egyet megelőlegezek a számodra, mert ez biztos, tudnod kell, hogy Isten szeret téged, és mi is szeretünk téged. Ez a táborunknak a fő fegyelmező ereje, hogy szeretet van közöttünk, és ez nem csak a megjátszott szeretet, ne felejtsétek, a szeretet nem érzelem kérdése, akarat kérdése. Azt írom a gyerekeknek, hogy mobiltelefonodat, elektronikus játékaidat, különféle kütyüket ne hozd magaddal. A szülőknek pedig szintén megírom, hogy írtam az előző oldalon a gyerekeknek a mobiltelefonot, hogy hagyják otthon a gyerekek. Sajnálom és elnézést kérek, hogy ezt kell írnom, és nem akarom ezt teljesen ez a részleteiben most kitárgyalni. De egyik éven arra meglátásra jutottunk, hogy szeretnénk kirekeszteni azokat a hatásokat, amelyek a mobiltelefont jelentik, de azt hiszem ez is a feleségemnek a reszortja lesz, előtte még néhány gondolatot elmondok. Egyik évben, amikor ez a gondolatunk támadt, és beszéltünk erről többen, elsősorban a feleségemmel, de többen munkatársak, megkérdeztem a véleményüket, és elküldtem a levelet a szülőknek, hogy tudom, hogy esetleg vannak ilyen családi kedvezmények, vagy egyes szülők nem tudnak leszakadni a gyermekeikről, vagy a gyerekek a szülőkről, és fontosnak érzik, hogy a mobiltelefon ott legyen a táborban. Mégis azt kockáztatjuk meg, hogy kérem, hogy fogadják el, hogy ne küldjék el a mobiltelefont a gyerekekkel, és ha a mobiltelefon ott lesz, akkor is mi szeretnénk azt zárolni, és csak adott időpontban használni. A tábor elérhetősége egyébként ez és ez, ekkor és ekkor tudjuk fogadni a hívásokat. És nagyon megdöbbentem a válaszokon. Azok a szülők, akik ezzel kapcsolatosan visszajelzést adtak, nem kevesen, mind támogattak a törekvésemben. Mások nem nyilatkoztak, valószínű ők voltak, akik másként gondolkodtak. Mindössze egy gyermeknél tapasztaltuk az 50-valahány fő közül, hogy mégis elhozta a telefonját. Hát ezt a szülővel megegyeztünk, telefonon egyeztetve. Tettük azt, hogy megőriztük a telefonját, és csak adott időszakban adtuk hogy oda neki, hogy tudjon kapcsolatba lépni a szüleivel.
Arra a gondolatra jutottunk, amikor a gyerekek még a Biblia óra alatt is SMS-eket és különböző képeket küldtek egymásnak, hogy ez így nem mehet tovább. Tudom, hogy a mobiltelefonok meg egyebek világában élünk, de nagyon megrontotta a légkört. Akkor különböző zenéket hallgattak, azt éreztük, hogy egyszerűen egy idegen szellemiség van, hiába beszélünk mi Úr Jézusról, meg missziós történetről, ők teljesen máshol vannak. És akkor alkottuk meg ezt a levelet, várakozáson felüli volt ennek az elfogadása, úgyhogy talán lehet próbálni más táborokba is ezt, hogy ne hozzák be a gyerekek, de itt mindenképpen fontos az, hogy a felszabaduló időt, amit nem a telefonálással és nem a kütyüzéssel tölt, azt mi töltsük ki. Még korábban régen volt egy olyan eset, hogy egy kis csapat jött volna Gyönkről, és az egyik gyerek megkérdezte, hogy lesz-e ott tévé. És hát akkor mondták a régiek, hogy ott nincs tévé. A gyerek nem akart eljönni, azt tehát mégis rábeszélte a csoport, meg a szülők eljött, és mikor hazament ez a fiúcska, akkor megkérdezték tőle, hogy na, hogy bírtad ki tévé nélkül. Azt mondta, hát volt is ott nekünk arra időnk. Úgyhogy így gondolok a telefonra is.
Köszönöm szépen. Némelyek a felnőttek közül is, már azok felnőttek közül, akik fiatalabbak, mint én, a mobiltelefonon olvassák a Bibliát. Itt emelgettem a Bibliát, de ránéztem az órára, hogy nem akarok extra dolgokat mondani. De ott a táborban, meg a gyerekek közötti szolgálatban javaslom, hogy mindenképpen a Bibliát és a nyitott Bibliát használjátok, hogy tudják, hogy a Bibliáról van szó, és nem a mobiltelefonról. Ez nagyon fontos rész. Nem mindennel kell egyetérteni, de az időnk halad, és valószínűleg több dolgot át fogok ugrani. A tábor alatti tevékenységre szeretnék továbbiakban koncentrálni. mielőtt a tábor megkezdődik, de már tulajdonképpen a tábor jelenlétében vagy, legyen benned látás arról, hogy mit szeretnél abban a táborban megvalósítani, és hogy a gyerekekkel kapcsolatban is hogy fogod kezelni. Hogy milyennek szeretnéd azt a tábort, és aztán mindent az szerint cselekedj, ahogy a hegyen mutattatott néked. Egy tábor előkészülete nem csak azon múlik, hogy a szakértelmet elővesszük, és jól felkészülünk, hanem mindenképpen a mindenható Istennek a jelenlétébe kell felkészülni a táborra. És amikor megvan az, hogy milyen irányvonalat szeretnél a táborba képviselni, ugye az egyiket már mondtam, hogy mindenképpen a szeretet kapcsolat, a másik az, hogy legyen bennünk elvárás arra nézve, hogy a szabályokat betartassuk, mi magunk betartjuk és betartassuk másokkal is, akkor ezt tudatosan és világosan, határozottan mondd el nekik, hogy az az elvárásunk, hogy ezeket a szabályokat itt betartsátok. Volt egy olyan táborunk, ahol mi éppen említettem a másik misszióba, ahol István csatlakozott hozzánk, hogy nem mi határoztuk meg a jelentkezési lapnak a formáját, felnőttek számára is készült az a lap, és annak az egyik részén az van, hogy elfogadom, hogy mindenben a rendezvény felelős utasításhoz tartom magamat. És jöttek a gyerekek, és a szülő jelenlétébe kérdeztem tőlük, hogy látod, hogy itt a résztvevőnek kell aláírni ezt a szöveget? Érted, hogy miről van szó? És hát volt, amelyik értette, volt, amelyik nem értette. Mondtam neki, ezt neked alá kellene írnod, de vigyázz, hogy soha a felnőtt korodban se írjál alá semmit, amit nem értesz, amit nem olvastál el. És megmagyaráztam, hogy ez röviden annyit jelent, hogy kész vagyok engedelmeskedni. Kész vagy arra, hogy engedelmeskedj? Akkor légy szíves, írd alá. Ha nem írod alá, akkor sajnos nem maradhatsz itt a táborban. De nem jelentett ez problémát nekik, és később ez nagyon jó pont volt nekem, hogy ha valami probléma adódott volna, akkor tudtam erre hivatkozni, hogy ugye aláírtad ezt, hogy kész vagy engedelmeskedni. Semmi olyan dolgot nem kérünk, mondtam, ott van a szabály, a táborrend, és ott van a napirend a falon kifüggesztve, nézd át, gondold át, hogy kész vagy-e aláírni ezt, és ha kész vagy, akkor itt maradhatsz a táborban. Fontosnak látom azt, én, mint táborvezető, közösségi ember vagyok, tulajdonképpen a kapcsolatfelvétel az enyém, a kapcsolatápolás már a feleségemé, mert egyrészt hamar elfelejtem most már a neveket, de attól függetlenül. Azt mondom, hogy első pillanattól kezdve légy ott a gyerekek között az utolsó pillanatig. Az első személy, akivel a gyerekek találkoznak a táborban, az én vagyok. Ott vagyok a bejárati ajtónál, az adminisztrációs felvételt mások intézik, én csak ezt az aláíratást teszem meg, hogy készek engedelmeskedni, de a magam módján, ugye Tibor, a vicces ember vagyok, és a gyerekekkel megértem a hangot, hogy ők örömmel engedelmeskednek, mert az Úrtól kértem ezt, és az Úr ezt adja, ajándékba adja, hogy engedelmeskedje. Tehát mi az első pillanattól ott vagyunk, és az a szándékom, hogy én ne fegyelmező mumus legyek, hanem a tábornak a szerető atya. De az érkezéskor van egy másik pont is, ahol a szállás elhelyezésről van szó, az pedig mindig a feleségem szokta intézni.
Egy csoda, hogy megéljük az elhelyezést, mert a gyerekeknek vannak különböző igényei, ki kivel szeretne egy szobában lenni, aztán mennek a keresztbeszervezések, mikor kidolgozzuk a tervet, hogy ki kivel mehet egy szobába, akkor jönnek, akkor áthúzni, stb. Igyekezünk a gyerekek megérteni és figyelembe venni a kívánságaikat, nem mindig tudjuk teljesíteni. De azt megígérjük nekik, hogy megpróbáljuk, és akkor kérjük őket, tedd le a csomagodat abba a szobába, amelyikbe te be vagy osztva, nem kell kipakolni a szekrénybe. Vacsora és az ismerkedés után mindent megbeszélünk. És akkor van rá eset, hogy meg kell engedni, van rá eset, hogy nem tudjuk megengedni, de addigra ugye már barátkozott, evett, ivott, már egy kicsit otthon van, nem is olyan tragikus neki, hogy másik szobába akar menni. Itt is és más helyeken is nagyon hangsúlyoznám azt a fajta szeretetet, amivel megnyerjük a gyerekeket, nem csak abban a pillanatban, és nem csak azért, hogy jól érezzék magukat ezen a héten, hanem azért is, hogy visszajöjjenek. Sőt, talán itt elmondhatom, hogy azért is, hogy oda szeressük őket a szolgálatba. És nekünk megadatott az, hogy olyan szolgatársaink voltak, akik gyerekkorban nálunk táboroztak, megszerették a szolgálatot, és ma ők a táborvezetők. És ezt olyan nagy élménynek érjük meg, és a dicséretet az Úrnak adjuk érte, hogy ezt megadta. De az első benyomás, mikor megjönnek a gyerekek, én nem szeretem azt mondani, hogy ezt nem, ide nem mehetsz, ővele nem lakhatsz együtt, hiszen arra építette fel az egész hetét. Vagy talán otthon azt mondták neki, hogy volt ráesett, hogy azt kérdeztem az egyik gyermektől, hogy hát nagyon nem jól érzed magad, hogy kerültél ide? Hát anya azt mondta, hogy mész és kész. Na most akkor kezelnünk kell azt a mész és kész című ajándékcsomagot is, hogy őt oda szeressük. Nem tudom, mi van itt még nekem.
Köszönöm szépen. A feleségem nem csak engem szokott megölelni, hanem a gyerekeket is, és én nagyon örülök, hogy vele táborozhatok. Korábban mondtam, hogy István nélkül nem tudtam elképzelni a tábort később, de Kati nélkül se tudom elképzelni. Ez nagyon fontos. Úgy érzem, hogy nagyon az idő sokkal gyorsabban megy, mint otthon, amikor mértem az időt, hogy mit fogok itt elmondani. És a munkatársakkal kapcsolatos elvárásról még hadd mondjak valamit. A munkatárs, bármilyen korú munkatárs, soha ne heverészen a gyerekek előtt napközben úgy, hogy unatkozik. A mi táborunkban ez nem megengedhető dolog. A másik oldal pedig, hogy sose szenvedjen egy munkatárs attól, hogy jaj, de fáradt vagyok. Aki a táborba jön munkatársnak, az készüljön fel arra, hogy 24 óra plusz az éjszaka az idő, amit egy napra be kell zsúfolni. Mi azért megyünk a táborba a gyerekekkel, hogy kiszolgáljuk őket. Nem azt mondom, hogy teljesítsük a kívánságaikat, de mi vagyunk a szolgálók. Az Úr szolgálatra hívott el bennünket, mi segítünk arra. Efézus 4.12-re gondolok egy egész más jellegű üzenet, azt mondja ott az ige, hogy az Úr adott pásztorokat, tanítókat, evangélistákat a gyülekezetbe azért, hogy ők felkészítsék a szenteket a szolgálat munkájára. Tehát ők tulajdonképpen azzal szolgálnak nekünk, hogy megtanítanak bennünket szolgálni. Mi ugyanígy vagyunk a gyerekekkel. Gyerekeknek is van feladatuk, szolgálatuk. Azt akarjuk, hogy a gyerekek ne unatkozzanak, jól érezzék magukat, az evangéliumra oda tudjanak figyelni. A szabályok azért vannak, hogy segítsük ezt a célt teljesülni, de ahhoz mi ott vagyunk, hogy kiszolgáljuk őket, hogy ők valóban jól érezzék magukat. Azt hiszem, hogy egyelőre ezzel a témával ennyi, és szeretnék a gyakorlatra rátérni, mert nem akarom, hogy ezeket ne mutathassam be. Amikor a gyerekek megjönnek, azt írtam a levélbe, hogy mi vasárnap várjuk a gyerekeket, mert akkor tudják a szülők elhozni, és szombaton engedjük vissza őket, mert megint csak el tudják engedni, de többi szemináriumban biztos erről több szó lesz. A szabályoknak az ismertetése nagyon fontos, hiszen a gyerekek ezt nem tudják, a szabályokat akkor nem tudják betartani. Na most megjön egy csomó gyerek, mindenhonnan megérkeznek, és hát ők már pontosan azt várják, hogy mikor tudják meg, mi az, amit nem szabad tenni a táborra. Nem erről van szó. Az a legelső dolog, hogy amikor megvan a regisztráció, a tábor kezdési időpont elkezdődik, akkor összehívom a gyerekeket, és elmondom nekik, hogy mennyire örülök, hogy eljöttetek. Hamarosan enni fogunk, és azután elmondom a szabályokat. Most pedig akkor gyorsan mindenki szaladjon vissza, rendezze el a kezeit, egyéb dolgokat, és kézmosás után ott találkozunk a csengőszóra. Ez az első fegyelmező eszközöm, a csengőszó mindig a gyülekezőt jelenti. És amikor valaki a gyülekezőre nem ér oda időbe, hát próbálom rávezetni, hogy lehet azt megtanulni. Oké, akkor elmegyünk étkezni. Feleségem elmondaná, hogy mire jó az étkezés idő, de ezt most mellőzzük a társaságban, majd itt a következő órában megtapasztaljátok. Cseverészni lehet, fölszabadul a feszültség, én is túl leszek a szemináriumon, egészen másként fogunk tudni megbeszélni. Aztán van egy másik ilyen segédeszközöm, a síp, amelynek ez mindig a nyakamban van, mert a szavak nélküli könyvnek a színeiből van, és én enélkül nem tudok létezni a táborban, ez nekem egy fontos kellékem. Pista irigykedett rám, és egy másik sípot szerzett be, de mondtam, hogy az is ugyanolyan érvényű, de amikor együtt vagyunk, és én ott vagyok, akkor senki más, a gyerekek se fújhatnak be a sípba, csak én. Ez nagyon fontos dolog. A síp azt jelenti nálam, hogy szeretnék valamit mondani, éppen ezért azt kérem, hogy mindenki csukja be a száját. Voltam egy másik táborban, a Miskolci területnek a táborából, egyszerűen az volt a táborvezető, föltette a kezét. Nem volt zaj a síppal, de ugyanolyan jól működött. Tehát ha az Úr megáldja azt, hogy a gyerekek készek a vezetőre figyelni, akkor ez működik. Persze nem mindenki szereti meghalani sem a csengőt, sem a sípot, de azt hiszem ezekre a részletekre most nem fogok kitérni. Van még egy másik olyan nagyon fontos eszközöm, amely nélkül nem tudom elképzelni a tábort. A volt német misszióvezető itt járt Magyarországon, és tartott egy tábori szemináriumot 1985-ben. Tehát én azóta most már egy jó 20 évet úgy táboroztattam, sőt az talán nem is tudom, 85-től már több is. Szóval annyit úgy táboroztattam, hogy a sárga lap és a piros lap volt az én olyan eszközöm, amely mindig itt volt az ingem zsebébe. Feleségemtől azt kértem, olyan ingeket szerezzem be, aminek van zsebe, mert nekem ez egy fontos dolog. Nézzük azt, hogy ajjajaj, ezek a tilos dolgok, de szóval először másként lépek. Pontszerző lehetőségek vannak a táborban. Pluszpontokat gyűjthetnek. Hogy azt mire használjuk a másik szemináriumon, biztos elmondjátok. Összegyűjtik a pontokat a gyerekek, és vannak olyan dolgok is, amik szintén pontszerző lehetőségek, csak éppen nem pozitív értékű pontokat lehet gyűjteni. És a sárga lap, meg a piros lap az ilyen. A pontszerző lehetőséghez hozzátartozik az, hogy a napi rendünkben benne van az, hogy mikor vannak az összejövetelek. Általában minden gyülekezőnél a csengőt megszólaltatjuk, valaki csenget, ezt a gyerekeknek is átengedem, a sipomat nem. És amikor csengetés van, akkor gyerekek jönnek, de hát ha figyelmeztetünk valakit, hogy jöjjön oda, azért nem jutalmazzuk. A Biblia óra van egy délelőtt és van este, ahol a Bibliával kapcsolatos dolgok kerülnek elő a missziós történet a mi táborunkban, az soha nem olyan összejövetel, amelyre úgy hívjuk össze a gyerekeket, hogy csengetünk. Azt mondom nekik, hogy ha időben ott vagy, a megfelelő felszerelést elhozod, és ha van Bibliád, azt is hozod, ha nincs, akkor azt nem kell hoznia, és van egy munkafüzet, amiben gyűjtik a pecsétet, vagy bélyegző lenyomatot, vagy matricát adunk nekik, aminek megvan az értéke, és ők nagyon pontosan ott vannak a időben. Fél órával előtte már sorba állnak, és látja a többi, hogy ott az idő, akkor ők is jönnek. De itt van az első pont. Ha másodpercnyi pontosággal lezártad az időt, vagy a füzete nincs ott, amiben gyűjti a bélyegzőt, vagy valami más, amit kértél, nincs ott, akkor könyörtelenül nem kaphatja meg a bélyegző lenyomatot. Tehát akkor tudod rávenni őket arra, hogy valóban ott legyenek időben, hogyha szabályosan betartod azt, amit te adtál nekik. Fontos a következetesség. Nagyon gyorsan tovább lépek ezen. A másik szabályhoz megyek, hogy én nézek a negatív dolgokat, jó? Mert ez a titok, és azt kértem, hogy most még vegyétek föl, de később egy résznél kikapcsoljuk a felvételt, ez nem lesz a felvételen. Ugyanis sárga lapot lehet szerezni négy dologért, és piros lapot pedig másik kettőért. A szabályban benne van az, hogy a királyi udvar területét, ez éppen a perzsa tábor volt, a táborvezető engedélye nélkül senki nem hagyhatja el. Ez azt jelenti, hogy ha valaki elhagyja a tábor területét, kimegy a labda, vagy éppen a szomszédos büfébe el akar menni, meglép, akkor piros lap. A piros lap pedig a hazautazási menetjegy. Tehát ez nagyon könyörtelen vagyok ebben, nincs kerítés a táborba, gyerekeknek megmutatom, hol a táborszéle, és ők betartják a szabályt. De ez nem olyan médek és perzsák törvény, aminél nem lehetne kibúvót találni. Ha a labda kimegy rendszeresen, akkor azt mondom, hogy jó, a labdáért kimehettek. De ők tudják, hogy a telek határon nem lehet kimenni. Van egy ilyen, hogy a király udvarban dohányzás, szeszesital vagy kábítószer fogyasztása, szerencsejáték használata nem megengedett. Ez nem kérdés, ez soha nem is fordul elő, de a szabályban ott kell, hogy legyen, hogy tudják, hogy vannak dolgok, amiért piros lapot kapnak. No, és akkor hogy lehet még piros lapot szerezni? Hát úgy, hogyha kettő sárga lap összejön. És a kettő sárga lap az nagyon könnyen összejön, jöhetne, ezért majd a titkos felvonásban elmondom azt is, hogy hogyan lehet ez ellen tenni. Sárga lapot lehet gyűjteni azért, meg ne botránkozzatok, hogyha a gyerekek a másik nemű gyerekhez hozzáérnek, akár játék közben is. Ez nálam nagyon szigorú. Én tanítom a gyerekeket a táborban a nemekről, nem a szabadon választott nemekről, hanem hogy Istennek milyen nagy ajándéka az, hogy nem egyneműek vagyunk, és tanítom őket, hogy majd akkor, amikor eljön az ideje, akkor Isten, ha őt követed, az Úr Jézus követed, fogja a házastársadat megadni, de most nem megyek ebbe bele, mert ez nem az én témám most. És elmondom nekik, hogy a házastársad valószínűleg hasonló korú, mint te vagy. 10 éves korában ott volt a feleségem nálunk, ez mégis mikor 22 éves korban kerestem a feleségemet, eszembe se jutott, hogy ott volt. Sose jutott eszembe, hogy ő az, aki a feleségem legyen. Isten elhozza az idejét, de most a táborban nem érhetsz hozzá. Nem mehetsz be a másik neműeknek a szálláshelyére. Aztán sárga lapot lehet szerezni még egy más módon, két módon, hogy este a villanykapcsolási idő, megvan szabva, hogy mikor van az idő, ki van függesztve. Ha a szobába égve marad a villany, akkor a szoba kollektívan sárga lapot kap. Ha pedig len valaki a szobából villanykapcsolás után kijön, mert éppen most jutott eszébe, hogy nem ment el korábban a vécére, akkor szintén sárga lapot kap. Nos, ezek fontos dolgok, és nagyon fontos, hogy ezt vedd komolyan. Ha sárga lapot nem veszed komolyan, akkor nem fog, később nem lesz ereje a sárga lapnak, és hogyha a sárga lapnak a titkát kibeszéled a gyerekek előtt, akkor nem fog működni a sárga lap. Itt a feleségemmel néhány esetet eljátszottunk volna, de most ezt felfüggeszteném. Hadd kérjem, hogy most kapcsoljátok ki a felvételt, hogy ez ne kerüljön nyilvánosságra. Néhány évvel ezelőtt, amikor átadtam a tábori szolgálatot, akkor beszéltem néhány munkatársamnak arról, hogy hogyan működik ez. Ha az Úrtól kérted az áldást a táborra, akkor ne felejtsd el, hogy kit illet a dicsőség, kit illet az imádat, a köszönet. A tábor után a fegyelmezési problémákat is megbeszélhetjük, de a tábor utáni legfontosabb rész, hogy a munkatársak együtt a hálaadást annak adják, akit megillet. Legszívesebben elhívnálak benneteket a táborba, és utána a tábort átbeszélnénk. Ha valamit tudtam segíteni, ez jó, egy imádsággal szeretném ezt az időt bezárni. Atyánk, a fegyelem sértésnek olyan sok lehetősége van, és erre én vagyok a legnagyobb példa. Uram, köszönöm, hogy mégis olyan kegyelmes vagy, és te azt akarod, hogy biztosítod a fegyelmet a táborban azért, hogy a te evangéliumodat tudjuk hirdetni a gyerekeknek. Segíts, hogy a meghallott dolgokat, vagy a saját életünkbe tapasztalt dolgokat továbbfejlesztve jó tábort tarthassunk az idén is. Áld meg szeretteimet, a hallgatókat, tanítókat, és áld meg azokat a gyermekeket is, akik a táborunkba jönnek majd. Amen. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. A felét sem mondtam el annak, amit szerettem volna, de áldjon meg az Úr mindjártokat. Köszönöm szépen.